kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy nap szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy tal, vagy egy két, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, műződös hangbeszélt. Drágám, fizetek fülekért, fogakért, szemekért. És ha volna még valami eladó cucc, minden is érdekel. Na de nincs, az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esetkelek, de nem adom el, a szívem nem adom el. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esetkelek, de nem adom el, a szívem nem adom el.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Időnként esőben, sőt viharban, időnként nyári fagyban, időnként kellemetlen szélben, de néha tipikus német nyári időben rendeztek néhány forró, néhány langyos és sok felejthető meccset a 17. labdarúgó Európa-bajnokságon 2024. június 14-e és július 14-e között. Azok kedvéért, akiknek nincs türelmük két órán keresztül olvasni erről az Európa-bajnokságról, mi most kinyitunk egy hangos könyvet, ami manapság úgyis annyira divatos. Úgyhogy nem kell más tenni, csak mindenkinek lehújni a szemét, kinyitni egy hideg üdítőt, és felidézni azt a németországi egy hónapot. Kezdjük először a magyar válogatottnak a teljesítményével, hiszen csapatunk most már zsinórban harmadszor ott volt a kontinens tornán, persze azt se hallgassuk el, hogy ehhez azért kellett az, hogy 24 csapatra emeljék az EB döntőnek a mezőnyét, de hát ott voltunk, és ez a fontos, és ne feledjük el, hogy veretlenül végeztünk a selejtező során, és így kerültünk besorolásra az A csoportba, Svájc, Skócia és Németország mellé. A magyar válogatott az első találkozóját június 15-én délután 3 órakor Kölnben játszotta Svájc ellen. Sokan mondták azt, hogy ezen a találkozón van esély a pontszerzésre, sőt az optimistábbak talán még győzelemben is reménykedtek. Hát ez a találkozó nem lett ilyen. Természetesen nem csak a szépre fogunk emlékezni a mai összeállításunkban, úgyhogy átkerestünk ennek a bizonyos Magyarország Svájc találkozónak az összefoglalóján is.
Felálltak a csapatok a kezdéshez, a visszaszámlálás zajlik a kezdőkörben. Nagy Ádám teljesen fehér felszerelésben a magyar együttes, és Nagy Ádám harmadik Európa bajnokságán és hetedik Európa bajnoki mérkőzésén útjára indította a labdát, méghozzá a szlovén Slavko Vincic sípszavára. Az a játékvezető bíráskodó, aki két héttel ezelőtt a Real Madrid Dortmund BL döntőn fújta a sípot, Tomás Klecsnik és András Kovácsics segíti a munkáját az oldalvonalak mentén, míg a tartalék Rade Obrenović és a szlovén játékvezetői csapatot Nej Kajtazović teszi teljessé, aki a videóbírót kezeli. Lang Ádám egy nagy ütközés duával, és aztán a felező vonalnál belér fejjel a labdába Nagy Ádám is. Már egy szabálytalanság Schäferrel szemben, jöhet a felező vonalról szabadrúgással a magyar együttes.
Varga Barnabás is ott van a védő vonalban a magyar félpályán. Ott középen Ebiser fordult meg, de megszereztük tőle a labdát, és már Sallai hozhatja, a középen van ő is, egyelőre még a magyar térfélen, és a jobb oldalon Fiola most kiugrik. Fiola a 16-os környékén, Fiola befelé cselez, oda teszi Sallainak, 16-ról lő Sallai fölé. Megvolt az első lövésünk, az első gyors támadásunk. Térfél közepén járunk, sőt a pálya közepén járunk, aztán most Ser az, aki a jobb oldalon próbálja előre lendíteni a svájciak támadását, és ez sikerül is. Widmer, a sárgalapos Widmer kapta tőle a labdát, aztán Csaka már átmozgott a jobb oldalra, megint Akanji, de most már a magyar térfélen, sőt a magyar térfél közepén egy kicsit mélyen védekezünk most, és most baj van, mert kilép Dua és vezetnek a svájciak, de lesz. Szerencsére lesz volt már, behúzta a partjelző, és már mutatta Vincic játékvezető is, hogy lesz volt. Reméljük, hogy a VAR is így látta, de nagyon-nagyon határozott volt. Igen, hát itt látszik egyébként az ismétlésen, hogy lesen hagytuk ott Duát, legalábbis nagyon remélem, hogy nem volt lesz sajnos. Ha ezt nem, ez alapján, amit itt láttunk, ez alapján vezet Svájc Dua góljával, hát de reméljük, hogy ez nem így van, mert hogy egyelőre még azért Vincic játékvezető vár a megerősítésre. Sajnos ott a védelmünk közepe most kiukadt, és ezt vették észre a svájciak. Dua kilépett, az egyszeres válogatott Dua, és belőtte, hát ha jól láttam, akkor Gulácsi lábai között a vezetést jelentő gól Svájcnak. Azt mutatja, hogy gól, vezet Svájc. Hát nem jól kezdtük ezt a mérkőzést sajnos.
Nem, és Lang Ádám ragadt benne egy picit, legalábbis az ismétlés alapján én azt láttam. Jó a kiugratás egyébként Ebisertől, és valóban Dua szemben Gulácsival jó megoldást választott, elpasszolta Gulácsi, hát végül is úgy tűnik, hogy a lába mellett Gulácsinak kényszerű helyzetben van, vagy kiszolgáltatott helyzetben volt a magyar kapus. Dua pedig ilyen zicsert nem hibázik el egyetlen egy mérkőzésen sem. Második válogatottsága, első gólja.
Valahogy semmi nem akar összejönni a támadójátok, és egyetlen egy passzal már csak a szinte helyzetbe kerül, sőt Doé kerül helyzetbe. Hú, de rossz, de jó, hogy rosszul tette vissza azt a labdát. Atya úristen, Duát próbálta megjátszani Doé, akár lőhette is volna, csak ezúttal is remek passzt adott Doénak. Szerencsére nem éltek vele, de még mindig náluk a labda, és a magyar 16-os környékén a jobb oldalon Widmer teszi hátra. Freuler rúgja be a labdát, Vargas felé, Vargas egy kicsit kibélenjük az egyensúlyából, de visszaszerzik a 16-osunkon belül. Ebiser, Rodriguez jön a bal oldalon, Ébisér lő, 2-0, 17 méterről. Valahogy érett ez sajnos. Egész egyszerűen nem tudunk mit kezdeni, sem védekezésben, sem támadásban a svájciak játékával. Hát, most már nyugodtan kimondhatjuk, nagy bajban vagyunk, és 45 perc telt el a mérkőzésből. Dua után Ébisér is betalál, és 2-0 vezet Svájc. Szalai Attila el is végezte már a szabadrugást, és hozzuk fel, most már áttettük a labdát a jobb oldalra. Fiola most kicsit felgyorsít, és megkapja végre a labdát. Bolla Bendegúz a jobb oldalon a vonal mellett. Befelé húz, még egy csel, lehet akár lőni, de nem lövünk, hanem Szoboszlai kapja meg. Szoboszlai hátrafelé veszi át a labdát. Ez sem biztos, hogy jó döntés volt, persze lehet, hogy nem tudta másfelé, de most már Sallai a bal oldalon. Megy az ívelés, ott a fejes, Varga, mellé! Hát mit akarunk? Hát könyörgöm! Varga Barnabás! Visszalép Bolla a labdáért, hátrafelé rohan saját kapunk felé, és kénytelen hazaadni egészen Gulácsiig a labdát. Gulácsi pedig keresi a passz lehetőséget, vagy akár a felívelés lehetőségét. Fiola kéri és kapja tőle, és Fiola íveli megint Bolla, illetve Varga felé. Na, Varga le tudja tenni a labdát Bollának. Bolla ápnép a felező vonalon. Ki a bal oldalra? Kicsit Sallai mögé, de Sallai szépen veszi át mellette. Szoboszlai középen, Kerkez, Szoboszlai kapja a bal oldalon. Jöhet a beívelés, jön a beívelés. Ott áll a gól! Gól! 2-1! Varga Barnabás! Na végre, gyönyörű volt! 2-1! És most aztán áll az összes magyar szurkoló, és lefagytak a svájciak. Itt van az a pici, itt van az a gól. 2-1-re szépítünk. Most már csak tényleg az kell, nyilván megvizsgálja a VAR, de most már tényleg az kell, hogy meglegyen, és megadja a játékvezető, de a svájciak sem reklamálnak. Hú, de szép volt ez. Nézzük, Szoboszlai bizony nincsen le, szó se lehet resni, sőt, még le is rántják Varga Barnabást, aki 3 méterről elvetődve, gyakorlatilag, hogy szokták mondani, csukafejessel, csúsztatta a kapuba a labdát. Ez gyönyörű gól volt. 3 percnél is kevesebb van hátra a előrejelzett hosszabbításból. Tehát ugye az azt jelenti, hogy legalább 5 perccel tovább folyik a játék. Jön az ívelt labda. Ádám Martin felé. Ádám Martin nem tud kilépni Rodriguez szorításában. Gondolkodott rajta Ádám Martin. Itt lehetett látni, hogy elessen, ne essen. Végül jól döntött. Én szerintem nem esett le. Nem, hogy nem esett el, mert ebből azért nem lehetett volna igazán komolyan semmit kihozni. És Sommer névén már jönnek előre a svájciak. Emboló felé rúgja. Elfejeljük. Ja Istenem, Orbán megint Embolóhoz fejeli fel a labdát. Emboló meg eldönti. Hát úristen, mindenki! Hát hogy lehet ilyeneket hibázni? Emboló, akitől tartottunk, eldöntötte a mérkőzést. Óriásiakat hibáznak azok a magyar játékosok a védelemben, akitől ezt nem szoktuk meg. Hát te jó ég! A 90 plusz 3. percben Sommer kirúgása után felfejeli a labdát Orbán, Emboló pedig köszöni szépen és áttemeli Gulácsi felett. 3-1-re vezet Svájc Emboló góljával.
Magyarország tehát vereséggel kezdte az Európa-bajnokságot, és ezzel kellemetlen helyzetbe került, hiszen, ahogy az várható volt, Skóciát le kellett győzni, és esetleg még pontot kellett szerezni egy másik csapattól. Hát Svájctól nem sikerült, így meg kellett próbálni Németországgal szemben pontot gyűjteni. Hát ne feledjük el, hogy 3 évvel ezelőtt éppen Münchenben játszottunk a csoportban egy kiki meccset Németországgal, és akkor 2-szer is vezettünk, akkor nyernünk kellett egyébként a legjobb 16 közé jutáshoz. Ez végül nem sikerült, de 2-2 lett. Ha ez a 2-2 most is megvalósult volna, akkor ott van Magyarország a legjobb 16 között. Most idézzük fel ennek a június 19-i kora esti stuttgarti Magyarország-Németország találkozónak az összefoglalóját.
A visszaszámlálás 3-nál tart, 2-1, és ebben a pillanatban megkezdődhet a mérkőzés. A németek hozzák a labdát először, azonnal megindult Ilkay Gündoğan a kezdőkörből a magyar kapu felé, de szerencsére szereltük, és már egy indítás Varga Barnabás irányába táfejeli el, és ott van még a 16-oson belül egy labdaszerzés! Aj, de nagyot kellett védenie Neuernek, mert bizony ott leselkedett Sallai Roland az 5-esnél. Muziala már a kapuval szemben egy jó kiugratás, Gündoğan van ott, és végül még mindig ott a labda, Gündoğan megszerzi, hát rúgjuk már ki onnan, még ott a labda, és gól. Német gól. ünneplik Muzialát a mérkőzés 22. percében, előnyben a német csapat, és azért mennek, reklamálnak a magyar játékosok, hogy ott bizony volt szabálytalanság. Egy magyar védő a földre került, ezt reklamálják Mekelinél a magyar játékosok. Varga Barnabás kap egy sárgalapot, miközben itt a stadion felrobban a német szurkolók örömétől. Ezt majd egészen biztosan meg fogják videózni, mert egészen furcsa körülmények között született ez a gól. Rossz. Nem ível, hanem laposan passzol. Mit testett a 16-osnál? Középre teszi Fiola, teszi bele a fejét. Még mindig a németeknél a labda. Jó lenne azért felszabadítani. Rüdiger, Rossznak tovább. Muziala a 16-osnál. Mit testett szabadon? Középre, és ott a gól. Gündoğan a gólszerző. 2-0-ra vezet Németország. A második félidő közepén egy jó játék végén, végül is Mittest a passza után. Teljesen szabadon álló Gündoğan jó 7 méterről a kapuba talál. Lapos lövéssel, Ilkay Gündoğan találatával tehát. Immáron 2-0-ra vezet a német válogatott.
Hát igen, sokan úgy voltak vele, hogy a két első találkozónkból akár 3 pontot is szerezhetünk, de egyet mindenképp, azért nyilván a realistábbak úgy gondolkoztak, hogy esetleg 0 ponttal fogunk állni két mérkődés után, és le kell győzni feltétlenül Skóciát, és hát ugyebár itt a gólkülönbségnek is jelentősége volt, jó lett volna Skóciát nagyobb gólkülönbséggel legyőzni, ha már ugyebár Németországtól és Svájctól is 2-2 gólos különbséggel kaptunk ki, de aztán nyilván sokan úgy voltunk vele, főleg a mérkőzés közben, hogy de jó lenne, hogyha egyáltalán a 3 pontot begyűjtenénk, mert akkor ugyebár maradna esély a legjobb 16 közé jutásra, hiszen a 6 csoport 4 legjobb csoport harmadikja is ott lehetett a 8-ad döntőben. Magyarország június 23-án este 9 órakor találkozott Stuttgartban Skóciával, egy sokáig emlékezetes találkozó ez, főleg a hajrája, úgyhogy érdemes ezt felidézni.
Mind a két csapatnak fontos a győzelem. A magyar együttes indította útjára a labdát, és már azonnal egy Szoboszlai ívelés után a játékvezető jelez, hogy jöhetnek a skótok szabadrúgással. Nem, talán újra középkezdés. Így van, újra középkezdés, ugyanis több játékos is idő előtt átment a túloldalra, az ellenfél kezdő, illetve az ellenfél térfelére, úgyhogy ilyet se láttunk még ezen az EB-n, de egy új középkezdés, megint ugyanaz Szoboszlai előreíveli, és ezt sikerül kifejelni Hendrinek. Megszerzi már Schäfer, és egy újabb szabálytalanság, jöhetnek a skótok.
McGregor visszateszi Robertsonnak a labdát, mindenki próbálja elfoglalni most már a helyét, és átkerül a jobb oldalra Ronstonhoz. Ronston mellette kint, megint a Ronston inkább ível, egyfejes, és hú, de jó volt, hogy ott volt Dárdai Márton, is tovább tudta csúsztatni, mert már ott mögötte állt Shea Adams. Aztán jön a kontra, méghozzá Sallaitól, aki talán a legjobb formában lévő magyar játékos. Sallait meg tudják állítani, és gyönyörű labda Stiles-tól a jobb oldalra. Bolla lő, lövés, lepattan ott a kapus előtt, Gunn előtt, és a lepattanó labda aztán visszacsavarodik hozzá. Megvolt az első lövés a 8. percben Bollától, mint egy 25 méterre a kótkaputól lövésre szánta magát Bolla Bendegúz, aki ugye a Rapid Wien játékosa lesz, és a lepattanó labdába Gunn csak beleütni tudott, de aztán visszapörgött hozzá. Nézzük Armstrong baloldali szögletét. Jön be a szöglet, ott egy felfejett labda a skótok részéről, ott a helyzet, egy magyar blokk, és most jöhetünk, Szoboszlai elindul. Ott van Sallai is, ott van Schäfer is. Schäfer az, aki kiverekszi magának a lehetőséget. Sallai kapja meg a jobb oldalon, Sallai a 16-oson belül jár, már az alapvonalnál. Felnéz, visszateszi, Szoboszlai, ott a lövés, gól! 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 Egy túl Magyarországnak! Úristen, Csobot Kevin, jól láttam!
Csobot Kevin!
Csobot Kevin! Gól! Atya úristen! Hát nem gondoltam volna, amikor azt mondtam, hogy nem szabad gól kapni, majd utána egy gyors kontra. Hát vezetünk! Hát vezetünk! Gyönyörű támadás volt, Sallai picit hosszan vette át a labdát, aztán megnézte magának az érkező Csobot Kevint, középen rúgta a labdát, és vezetünk, és már csak egy percnél sem lehet több, sőt egyébként már lejárt, hiszen a 100 plusz 1. percben járunk.
Fújja le, fújja le a mérkőzést Facundo Tello. Elképesztő. Egy skót szögletből indul minden. Valahogy sikerül McGregort blokkolni, aki próbált lőni. Aztán Szoboszlai indul meg és futtatja Csobotot. Csobot megnyer egy hatalmas versenyfutást Morgannel, és megjátsza Sallait, aki talán nem volt lesen. Ezt majd még vizsgálja a VAR jelenleg is talán. Sallai aztán megszerzi a labdát, középre teszi a bal oldalról, Szoboszlai még lemarad róla, és aztán Csobot a túloldalon érkezve 14 méterről szabadon a kapu közepébe lő. Ez könnyen lehet, hogy 3 pontot ér a magyar csapatnak. Csobot Kevin pedig,
és kiírták, hogy gól.
Elképesztő, váratlan hős ennek a találkozónak Csobot Kevin, aki a 10. válogatottságán első gólját szerzi. Elképesztő.
Fölálltak a középvonalra, a skótok felfogják ívelni, már nem lehet sok hátra. Mindenki, Gann is jön előre? Nem, Gann nem jön, felévedik a labdát, fejeljük el. El is fejeljük. Nagy Zsolt volt az, aki elfejelte. Vissza még a skótokhoz. Sallai labdát szerez. A skótokról vett ki, emberek, megnyertük a mérkőzést! Csobot Kevin a 90 plusz 10. percben Csobot Kevin góljával Skócia Magyarország 0-1.
Magyarország tehát egy sokáig emlékezett, és hajrá után le tudta győzni Skóciát, így aztán 3 ponttal végzett a csoportjában, viszont mínusz 3-as gólkülönbséggel, és ezt követően kezdődött egy elképesztő számolgatás, ugyanis Magyarország végzett leghamarabb, és ugye várnunk kellett a többi csoportra, hogy hogy végződnek ott, és az ottani 3. helyezettek hány pontot gyűjtenek. Ma már tudjuk, hogy nem sikerült bekerülnünk a legjobb csoport 3. közé, és nem tudtuk folytatni, de azért idézzük fel, mielőtt az egyenes kieséses szakaszra térnénk rá, hogy hogy zárt a többi csoport. A mi csoportunkban tehát Németország végzett az élen 7 ponttal, második lett Svájc, szintén továbbjutóként 5 ponttal, Magyarország 3 ponttal, Skócia 1 ponttal fejezte be az Európa-bajnokságot. A B csoportban Spanyolország az egyetlen 100%-os csapatként 9 pontot gyűjtött, rajta kívül még tovább jutott Olaszország 4 ponttal. A csoport 3. Horvátország 2 pontot gyűjtött, vagyis egy nappal a Magyarország-Skócia találkozó után már tudtuk, hogy egy csoport 3. feltétlenül gyengébb lesz tőlünk, a 4. helyen pedig Albánia végzett a B csoportban 1 ponttal, és ezt követően elkezdtünk számolgatni, hiszen a többi csoport 3. közül már csak egyet kellett megelőznünk, hiszen Horvátországot megelőztük, hogy ott lehessünk a legjobb 16 között. Hát a döntetlenek csoportjában ez nem nagyon sikerült, várható volt, hogy a döntetlenek csoportjában a 3 ponttal csoport 3. csapat ugyebár 0-0-as gólkülönbséggel fog végezni, így történt, ez lett Szlovénia. Ezt a csoportot egyébként Anglia nyerte meg, 1 győzelemmel és 2 döntetlennel, vagyis 5 ponttal. Ennek a csoportnak a 2. helyén 3 döntetlennel végzett Dánia, a csoport 3. lett Szlovénia, 3 döntetlennel és 0-as gólkülönbsége, tehát jobb helyen végzett, mint Magyarország a csoport 3. összevetésében, és Szerbia esett ki 2 ponttal. A D csoportban nagy meglepetésre Ausztria végzett az első helyen 2 győzelemmel és 6 ponttal, a 2. helyre Franciaország futott be 1 győzelemmel és 2 döntetlennel, míg az osztrákok elleni utolsó mérkőzését kicsikét lelazsáló Hollandia 4 ponttal lett csoport 3., ez ugyebár azt jelenti, hogy Hollandia is elénk került ebben a bizonyos rangsorban. Ebből a csoportból Lengyelország esett ki 1 ponttal. Lengyelország ezt 1 pontot Franciaország ellen szerezte, amikor Mbappénak és Robert Lewandowskinak volt egy 11-es párbaja, így alakult ki a két csapat között az 1-1-es végeredmény. Reménykedhettünk kicsikét a következő csoportban is, hogy megelőzzük a 3., de igazából nagyon nem. Ez egy nagyon furcsa csoport volt, ugyanis minden csapat 4 ponttal végzett, vagyis 4 pontos lett a csoport első, 4 pontos lett a legjobb 3. sorába becsúszó csoport 3., és 4 pontos csapat búcsúzott. Végül is a sorrend úgy alakult, hogy Románia lett ennek a csoportnak az elsője 4 ponttal, Belgium a 2., szintén 4 ponttal, 3., szintén 4 ponttal, Szlovákia és továbbjutó, vagyis becsúszott a 3 pontos Magyarország Magyarország elé a csoport harmadikok rangsorában, és Ukrajna 4 ponttal búcsúra kényszerült, és akkor egyetlen esélyünk maradt, de az komoly esély volt, ugyanis reménykedtünk benne, hogy a cseh, portugál, török, georgiai csoportban a harmadikat mindenképp meg fogjuk előzni. Hát ez nagy dolog nem kellett volna, csak az, hogy Georgia ne verje meg Portugáliát. Mi történt? Az egykoron Grúziának hívott csapat legyőzte Portugáliát, így a magyar válogatott búcsúra kényszerült, ugyanis Georgia lett ennek a csoportnak a harmadik helyezettje, szintén 4 ponttal. Ezt a bizonyos csoportot Portugália nyerte egyébként 6 ponttal, a második helyen Törökország végzett szintén 6 ponttal. Ezzel a Portugália elleni meglepetés győzelemmel Georgia befutott a harmadik helyre 4 ponttal, és végül is Csehország búcsúzott 1 ponttal. Így alakult ki a legjobb 16 mezőnye a németországi Európa-bajnokságon. Hamarosan a hírek után az egyenes kieséses szakaszsal folytatjuk a visszajátszást.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Holnap már elődöntőt rendeznek a labdarúgó VB-n. Orosz támadások érték Dél-Ukrajnát. Kánikula várható néhol záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
Ma szünnap van a labdarúgó világbajnokságon, de holnap már elődöntőt rendeznek Dallasban. Magyar idő szerint 21 órától Franciaország Spanyolországgal csap össze. A másik elődöntőt pedig szerdán szintén 21 órától Anglia és Argentína játssza majd Atlantában. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Minden idők legjobb világbajnoki szereplésével ezüstérmes lett a magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó világbajnokságán. A Léman Csongor, Szalai Fanni, Dévai Márk, Kropkó Márta alkotta nemzeti együttes, mindössze 4 másodperces hátránnyal ért célba a franciák mögött. 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel zárta a montreáli kajakkenu világkupát a magyar válogatott. Tegnap a férfi kenu kettesek 500 méteres számában a Kollár Kristóf Juhász István páros arany, míg a Fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős bronzérmes lett. Ugyanezen a távon a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka és Csorba Zsófi alkotta női kenu négyes, a második helyen ért célba. Csorba később 5000 méteren aranyérmes lett, akár csak a férfiaknál Adolf Balázs. A magyar csapat összesen 12 éremmel zárta a kanadai világkupát. A világ első Jannik Sinner nyerte a Wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét, miután a tegnapi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a második helyen kiemelt német Alexander Zverevet. Az olasz teniszező ezzel címet védett, és pályafutása 5. Grand Slam trófeáját szerezte meg. A holland Mathieu van der Poel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 9. szakaszát, míg összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet. A címvédő előnye több mint 2,5 perc a második helyen álló Jonas Vingegaardral szemben.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak akkor küldheti a szöveget az alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra, ha közjogi érvénytelenséget talál benne. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írni a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen, tette hozzá a miniszterelnök. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik Odessa közlekedési vállalat telephelyét is. Több busz kiégett. Az északi Csernyihív megyében akadozik az áramellátás. Legkevesebb 27-en meghaltak Tájföldön, miután tűz ütött ki egy bangkoki várban. Több mint 60 embert kórházban ápolnak, 22-en súlyos állapotban vannak. Sokakat még keresnek. A bárban fellépő egyik zenész szerint füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszott. Sokan a mosdókban próbáltak menedéket keresni. A hatóságok szerint a legtöbb áldozatot ott találták meg. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között az Oscar-díjas Zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. Készített dokumentumfilmeket is, az új-zélandi déli szigeteken pedig saját borászata volt. Sam Neill 78 éves volt.
Közlekedés.
Baleset miatt torlódásra kell számítani az M3-as autópályán a 90-es Nagyfüged és a 78-as Gyöngyös Adács csomópont között. A Budapest felé vezető oldalon a belső sávot zárták le, a 87-es kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Visszatér a kánikula. Gomoly felhős napos idő várható, de délután az észak-keleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27 és 33, késő este 20 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A 24 csapatos Európa-bajnokságon a csoportkör után ugyebár búcsúzott 8 válogatott, így alakult ki a legjobb 16 mezőnye. Érdekes, hogy Skócia mellett 7 kelet-közép-európai válogatott búcsúzott. Horvátország, Albánia, Szerbia, Lengyelország, Ukrajna, Csehország és hát a legnagyobb szoborúságunkra Magyarország. És a legjobb 16 között a szokásoknak megfelelően egyenes kieséses rendszerben folytatták a csapatok. Egy napon két-két találkozót rendeztek, vagyis a nyolcad döntőkre így 4 napon került sor. Ezeket futjuk most végig, szintén elevenítjük a találkozó góljait, illetve legemlékezetesebb pillanatait. Az első nyolcad döntőre június 9-én került sor, Svájc és Olaszország között. Kezdjük ennek az összefoglalójával a nyolcad döntők sorát.
Elsőként az olasz csapat összeállítását ismertetem. A csapatkapitány Donnarumma a kapuban, a védelem bal oldalán Darmian, középen Bastoni, mellette Mancini, a jobb oldalon Di Lorenzo, tehát 4 védővel Spalletti csapata, Barella, Fagioli, illetve Cristante a középpályán, El Sharawi, Scamacca pedig Chiesával kiegészülve elől, így egy 4-3-3-as hadrend az egyébként kékben futballozó olaszoknál. A svájci csapatnál Murat Yakin Sommert jelölte a kapuba, a védelem jobb oldalán Cher, középen Akanji, a bal oldalon Rodriguez, a középpálya jobb oldalán Ebischer, középen Freuler, valamint a csapatkapitány Saka, a bal oldalon Rieder, elő pedig a Vargas, Embolo, Endoy 3-as rohamoz majd.
Az egyetlen veszélyes dolog az lehetett volna, amikor Scamaccára fölrúgják a labdát, de Scamaccát eddig Akanji leradírozza.
Scamacca nevét alig lehet említeni, viszont most azt tudjuk mondani, hogy megszerzi a vezetést a svájci válogatott. A 37. percben jön Freuler, és egészen közelről az ötösről egy ballábas lövés a kapu jobb alsó sarkába. Vezet tehát Svájc, nem érdemtelenül, abszolút nem érdemtelenül. Egy szépen kijátszott támadás, és Freuler teljesen tisztán kapja a labdát a 16-oson belül. Ezzel a góllal előnyben tehát a svájci válogatott. Az olaszoknál a Tuttosport egyértelműen egyébként Chiesa mellett tette le a voksát. Most Chiesa nevét az első félidőben akkor tudtuk megemlíteni, amikor egy svájci szöglet után felszabadított. A svájciak pedig úgy kezdenek, hogy 25 másodperc után 2-0-ra vezetnek. Vargas bődületesen nagy gól a bal felsőbe. Hatalmas gól, Vargas, 2-0 svájciaknak. Hát ez hihetetlen. Hideg zuhany, olasz szempontból örömmámor. Hát jöhet a jódli majd svájci módra. Az biztos, hogy óriási nagy gól Vargas révén. 2-0-ra vezet a svájci együttes. Mindent egybevetve, amit Jakin kitalált, azt a fiai a pályára tudták vinni, meg tudták valósítani, és az egyébként most csak nevében nagy Olaszországot simán kiütik a továbbjutás elől.
Némi meglepetésre, de akik látták a találkozót és az egész Európa-bajnokságot, azért azok nagyon nem lepődtek meg, hogy Svájc búcsúztatta a címvédőt, vagyis Olaszország nem jutott be a legjobb 8 közé. Ugyanezen a napon került sor a Németország-Dánia találkozóra. Ennek a helyszíne a varázslatos Dortmundi aréna volt, és a magyar csoportból érkező Németország azzal a Dániával nézett farkas szemet, amely a döntetlenek csoportjából érkezett, és nem tudott mérkőzést nyerni, úgy érkezett a legjobb 16 közé, de hát nem is kapott ki. És így találta szembe magát Németországgal. Pontrugás specialista Kroos teszi, gurítja balra a labdát Raumnak. Raum beíveli balra, ott a fejes is, fejbe, gyakorlatilag melbe találja Schmeichel kapust, aki a kezét nem tudta felemelni. Ha jól láttam, Havertz volt az, aki fejelt 6 méterről, aztán egy újabb fejes. Hú, nagyon belekeztek a németek, akárcsak a találkozó elején. Nagyon-nagyon érdekes szituáció volt. Kroos gyorsan legurított egy labdát, majd jött egy fejes, majd a második fejes ezt Slotterbe követte el, egyik sem volt eredményes. Hát normális körülmények között már a hajránál kellene tartanunk, azonban az első játék részben 25 perces vihar miatti szünet is volt, úgyhogy emiatt a játékosoknak öltözőbe kellett menniük, majd újra kellett bemelegíteniük. Volt azonban nem látható, most azonban egy helyzet, egy dán lehetőség, és közelről a dánok megszerzik a vezetést. Andersen, a Crystal Palace játékosa, a védő az, aki közelről az ötös sarkáról Manuel Neuer kapujába bombáz, és ez nem mese, és egyáltalán nem mese a németeknek, akik ingát Grimm meséket szeretnének hallgatni, semmiképpen sem Andersen meséket. Andersen azonban közelről bebombázza Manuel Neuer kapujába a labdát, és ezzel, ha a VAR is úgy gondolja, akkor vezetéshez juttak a dánok, de nem fognak vezetéshez jutni, bár vitás a szituáció. Az biztos, hogy amikor érkezett a beívelés, és letette a labdát mellel Delané, akkor még le sem volt a gólszerző Andersen. Azonban később egy új szituáció alakult ki, és ezt már a VAR-nak kell majd megítélnie, hogy ez milyen szituáció volt, hogy les, vagy pedig megadható elgól. Michael Oliver mindenkit nyugtatgat, a VAR szobában pedig ilyenkor lázas munka zajlik. Egyébként mindenki nézi az esetet. Ma már a modern technikát felvonultatják a kispad mellett is, a játékvezető pedig megmutatja, hogy bizony les volt. Tehát ő úgy ítélte meg, hogy Andersen előbb ugyan lese volt, később aktiválódott a helyzete, de úgy ítélte meg, hogy ezzel befolyásolta a játékot, így marad a 0-0. Tehát láttunk két les gólt, pontosabban egy les, illetve egy lökés miatt elvett gólt, lehetne egy-egy is, helyett 0-0. Most a németek lódultak meg a bal oldalról jön egy beívelés magasan, azonban Havertz fején túlszáll a labda, megpróbálják összeszedni a németek a jobb oldalon, sikerült is, visszagurított labda Andrik, és Andrik kagyarította a kapu irányába, azonban elkerülte Schmeichel kapuját ez az ívelés. Hát fantasztikusan jól kezdődik a második félidő is. Egyébként az első játékrész is nagyszerű volt.
Eddig a németek nagyon jól levédekezték ezt, de most egy 11-es gyanús szituációt elemzünk.
És ráadásul Michael Oliver játékvezetőt kihívják, igen, ami általában azt szokta jelenteni, hogy a VAR úgy ítéli meg, hogy a játékvezető nem jó döntést hozott a pályán, és győződjön meg a saját szemével arról, hogy
élőképpen is gyanús volt, mert a beadás pillanatában mintha eltartotta volna magától a védő a kezét, és megpattant a beadás a védő kezén, úgyhogy előfordulhat, hogy kezezés lesz.
Megmondom őszintén, nyilván én semlegesként ülök itt, de nem örülnék, ha például egy 11-es döntene el egy ilyen fantasztikus találkozó. Ez nagyon érdekes szituáció, nagyon közel jön az ívelés, és hozzáér a védőjátékos kezéhez.
Ez 11-es lesz.
Ez
nagyon-nagyon 11-es gyanús, ráadásul pont Andersennek a kezéhez ér, aki egy perccel ezelőtt majdnem vezetés szerzett Dániának. Raumnak a beadása, a játékvezető pedig úgy dönt, hogy 11-es trukat Németország. Az 52. percben Andersen kezdése miatt, hát ez meg a dánoknak nem mesés.
Micsoda drámákat hoz a futball, hogy két perccel azelőtt gólöröm mámorban úszik egy játékos, elveszik a gólját, és rá két percre negatív hőség.
Schmeichel bűvöli a kapuban, Havertz pedig neki fut ballával, megtorpad, és begurítja a balalsó sarokba. Majd a játékvezető a mérkőzést eddig a pillanatig engedi. Hát rosszú mérkőzés volt, valamikor este 9 órakor kezdődött, most pedig már jócskán túl vagyunk 11 órán. Akik nem voltak végig velünk, azoknak mondom, hogy egy 25 perces szünet volt az első félidő közben, ugyanis villámlott és jégeső szakadt le a pályára, de aztán rendben be tudták fejezni a találkozót, és Svájc után Németország a második csapat, a házigazda, amely ott lehet az Európa-bajnokságon a legjobb 8 között. Miután Havertz az 53. percben szerzett 11-es gólját, a 68. percben Jamal Musiala megfejelte, így Németország, Dánia 2-0. Svájc után tehát a házigazda Németország jutott be másodikként a legjobb 8 közé az Európa-bajnokságon, ez ugye bár azért érdekes, mert a magyar csoportból jutott tovább ez a két csapat, tehát elmondhatja a magyar válogatott, és elmondhatjuk mi a magyar válogatott szurkolói, hogy a válogatottunkat kiejtő csapat, Németország és Svájc is bejutott a legjobb 8 közé az Európa-bajnokságon. Aztán egy nappal később, június 30-án Gelsenkirchenben Anglia-Szlovákia találkozóval folytatódott a nyolcad döntők sora. Ez az egyik legérdekesebb és legizgalmasabb nyolcad döntő volt. Anglia bizony másodpercekre volt a kieséstől. Hallgassuk meg ennek a találkozónak az összefoglalóját. Az összeállításokkal kezdek. Tehát Anglia: Pickford, Walker, Stones, Gay, Trippier, Mainu, Rice, Saka, Bellingham, Foden és Kane. A szlovákoké: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancsko, Kucska, Lobotka, Duda, Sranc, Strelec és Haraslin. Ismételte jönnek a szlovákok ketten, sőt hárman és 16-oson belül ott a helyzet és ott a lehetőség és ott a szlovák vezetőgól. Sranc révén vezet Szlovákia a 25. percben. Hárman is betörtek a 16-oson belülre, és végül is jobbra tolt labdát, nagyjából Stráncian 7-8 méterről a kapuval szembeállva a kaputól jobbra tolt az angol kapuba, úgyhogy Szlovákián tulajdonképpen a jó kezdése megvan, eddig is tökéletes volt a kezdése, és ez már a harmadik gólja ezen az Európa-bajnokságon. Hátulról indult a szlovák támadás, egy játékos lesen volt, azonban ő nem kapott labdát, csak később, érdekes szituációként meg fogják nézni, lehet, hogy úgy fogják megítélni, hogy aktívnak ítélik meg a szituációt, tehát lesen volt ő korábban, de nem közvetlenül kapta meg a labdát, és végül is Strelec volt, aki továbbgurította Sráncnak a labdát, és Sranc megszerezte a vezetést, teljesen szabályosnak ítélték meg a gólt. Furcsa dolog ez mostanában, hogy megszületik egy gól, aztán 2-3 perc múlva lehet örülni, de most már hivatalossá vált a dolog. Szlovákia 1-0 arányban vezet. Sranc a 25. percben szerzett góljával 1-0 arányban vezet Szlovákia. 5-6-an is ott vannak az angol térfélen, és gátolják a labdakihozatlan. Most jönnek az angolok, és átlépik a térfelet. Visszazállnak, és igen, és itt a helyzet is az angolok előtt, ott a megurított labda. És nem tudom, hogy nem lesről találta be a középen érkező Foden, az biztos, hogy Trippier tette be. Igen, talán pont arra faragtak rá a szlovákok, hogy túlzottan feltolták a védekezésüket, és nagyon egyedül hagyták a bal oldalon az előretörő Trippiert, és lehet, hogy ez okozta a vesztüket, de lesről szó nincs. Elképesztő védekezés hiba volt szerintem a szlovákoktól, hogy Trippiert ennyire egyedül hagyták. Igen. A bal oldalon, és középen pedig érkezett Foden, az újdonsült apuk, aki 3 méterről gyakorlatilag teljesen zavartalanul passzolt a kapuba 1-1.
Igen, de én azért megvárnám még itt a VAR-vizsgálatot, mert Foden mint előrébb lett volna a passznál.
És igazad is volt. Igen, igazad is volt. A játékvezető is így látta, pontosabban.
Pontosabban van csekkolják, és már
Márkó
vissza is
Fritz, már igen, már mutat, emelt is a kedély.
Akkor a szemem még jó, hál' Istennek. A lábaim már meg is koptak a hosszú évtizedek során, de a szemem még jó.
És jönnek az angolok, de hát azért ezt váltuk ők tőlük természetesen. Kén egy az egyben, és megpattan a labda! Nagyon veszélyesen pattan azonban az alapvonalon túl, szögletre pattan, és most ismételten jöhet Walker egy ismételten jobboldali bedobásra, és nyilván megint bedobja az ötösön belülre a labdát, vagy legalábbis az ötösig eldobja. Így van, Walker bedobása hosszan száll, egy csúsztatát, és kiegyenlít Anglia. A 95. percben Jude Bellingham kiegyenlít. És most már a vezetés is az angolok mellett szól. Harry Kane 3 méterről megszerzi a vezetést rögtön a hosszabbítás elején, lehet, hogy ebből így kivégzés lesz. Nagyon furcsa volt, mert jöttek az angolok, csinálták azt, amit az elmúlt percek során, és pattogott a labda, majd ugye megpróbálom leírni a rádióhallgatók számára, hogy milyen volt. A lényeg az, hogy Harry Kane talál be. Ez az a furcsa helyzet áll elő, hogy az egyenlítő gólt az angolok a 95. percben szerezték, majd a vezetést megszerezték a 92-ben. De hát ez ilyen.
Statisztikailag furcsán néz ki, de így van.
Valószínű. Jött egy baloldali beívelés, Dubravka kiütött a labdát 16 méterről, a kapu mellé próbált, úgy lőtte meg a labdát az angolok játékosa, hogy a kapu mellé ment volna az, egyébként ez Eberici volt, és Tonej volt az, aki a gólpasszt adta, bele stukkolt a labdába, és ott már 3 méterről Harry Kane-nek nem okozhatott gondot a vezetés megszerzése. Fantasztikus volt. Tehát 16-osok kívülről egy nagyon rosszul sikerült lövés Eze Eberecsitől, fejjel megmentette Tonej, és gyakorlatilag fejjel gólpasszt adott a kaputól 3 méterre lévő Harry Kane-nek, és azt hiszem a fáradtság jele, azt hiszem. Na, az utolsó beívelés, a szlovákot ott a fejes, Pickford megfogja, és valószínűleg ez volt az utolsó jelenet a mérkőzésen, mert elkezdődik a 122. perc, és itt fújta le a találkozó a mérkőzést, a hősiesen küzdő Szlovákiától elbúcsúzunk, hosszabbítás után Anglia 2-1 arányban győzi le Szlovákiát. Azt hiszem, hogy amire leginkább emlékezni fogunk ebből a meccsből, az a szlovákok hősies küzdelme, illetve Bellingham csodálatos gólja. Hosszabbítás után Anglia-Szlovákia 2-1. Anglia tehát elképesztő izgalmak után jutott be a legjobb 8 közé Szlovákiát. Azt hiszem, hogy nagyon sokan sajnálták. Talán rutintalan volt a csapat, és talán a rendes játékidő hajrájában nem így kellett volna cserélni a szövetségi kapitánynak, mert így nem adott esélyt a csapatának a hosszabbításban, de hát ez van. Anglia egyértelműen jobb játékos állománnyal rendelkezik, és jobb cseréket tudott beküldeni, mint Szlovákia csapata. Ugyanezen a napon rendezték a legegyértelműbbnek tűdő 8-ad döntőt. Június 30-án este Kölnben spanyolországi Georgiát fogadta, abban a tudatban, hogy ennek a csatának a győztese a következő körben a házigazda Németországgal találkozik, következzen. Az egyébként érdekes és izgalmas és váratlan első játékrészt hozó spanyolországi Georgia találkozó összefoglalója.
A jobb oldalon bizony most indulhat előre Kakabadze, be is adja középre, azt a mindenítés gól, vezettek a grúzok, elképesztő!
Ez egy gyönyörű sport, ez a futball. Hát ha valamire egy pillért nem lakott volna az ember, az az, hogy Grúzia is a találkozón megszerzi az első találatot. Valahogy látom, öngól volt, tehát ezt csak grúzok szerezték, de hát nekik írjuk persze.
Kakabadze beadta a labdát jobbról, de a kulcs az volt, hogy amikor már-már úgy volt, hogy a spanyolok visszaszerzik a labdát, akkor ott a grúz középpályás remekül tartotta meg. 3 spanyol is támadta, nem hagyta magát elnyomni, kitette a jobb oldalra, és ott volt 4 védő, és a hosszú érkezett mindössze 1 támadó, és középre adta, és hát ez a pek, hogy hozzáért a spanyol játékos, ebből lett a gól, jól láttuk mindketten, Cucurella közben elesett, és most már fölállt, utolérte a támadást, mert ott reklamált, csak hát ugye tovább mehetett előnyszabályra a játék. Megint lesz egy lövő helyzet, nem? Inkább átívelik a hosszú oldalra, ketten is egymás nyakán voltak a spanyolok, de aztán megoldották, most vissza középre, ott a ballábas lövés, és ott a gól! Sokszor próbálkoztak már a spanyolok kapura lövéssel, 17 méterről Rodri ezúttal ballal a bal alsó sarokba, és ezúttal már Mamardashvili is tehetetlen volt, tehát egyenlít a spanyol csapat, és azt kell, hogy mondjam, ha azt nézzük, hogy hány szögletet rúgtak, hogy hány passzuk volt, hogy hányszor kerültek veszélyes helyzetbe ott a Cruz kapu előtt, akkor azt gondolom, Pista, hogy ez teljesen megérdemelt. Nézzük, hogy mi lesz ebből a lövésből. Egy ijesztés, aztán Lamán lő, és óriási védés, megint a jobb oldalára ment a kapunak oda, a kapufa mellé, tehát igazándiból szinte ott volt lehetősége csak elrúgni. Nézzük azonban, mert a spanyolok már támadnak vissza, Jamal már kint itt a jobb oldalon. Iveli a labdát, ott a fejes, és ott a gól! Csak nem volt el se, arra vagyok most már kíváncsi. Egyelőre nagyon ünnepel a spanyolok játékosa Ruiz. Jamal a hosszú oldalra küldte a labdát, ehhez is hozzáért még Mamardashvili, de nem tudott hárítani, így aztán a spanyol csapat, ha csak el nem veszi a Varesta gólt, akkor átveszi a vezetést, megfordítja a mérkőzést. A spanyolok azóta egy kicsit megnyugodtak, most pedig remekül indítják ott a bal oldalon Williams-et. Williams egy az egyben remekül veri meg az emberét, jobb lábán a labda, és óriási gólt lő a léc alá. A grúzok most egy kicsit előre jöttek, ennyi elég volt, hogy ott a nagyon gyors Williams-et, aki egyébként annyira agilis volt egész mérkőzésen, volt például egy remek passza még az első gól előtt, amiből ugye Rodri gólt szerzett, ezúttal egy az egyben megverte emberét, aki természetesen ott fekszik a földön, minthogyha fájna a lába, nekem is fájna, hogyha így becsaptak volna, azt kell csak vizsgálni, hogy az előre vágott labdánál esetleg Williams nem volt elesen, de nem, mert hogy a saját tér felén volt, és akkor néztek föl, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon két méterrel legalább a saját tér felén volt, és becsapta az emberét, kettő a kettőbe vihették egyébként a spanyolok, ő megtolta a bal lába felé, aztán mint egy 7 méterről bevágta oda a léc alá, 7,5 perc a rendes játékidőből, persze lesz hosszabbítás, és Dani Olmo gól lesz-e? Lesz bizony! 16 méterről okosan ballal oda teszi a jobb alsó sarokba, mozdulni nem tudott rá a grúz kapus, bepasszolták neki középre, és most már nem ez az első lehetőség, illetve gól, amit a spanyolok úgy szereznek, hogy középen viszonylag tisztán kapja egy játékos a labdát. 4-1-re nyertek, tehát a spanyolok egy igazán izgalmas, jó mérkőzésen az első pillanattól kezdve beszorították a grúzokat a kapu elé, mégis a georgiai válogatott szerzett vezetést a 18. percben, amikor Lenormand a saját kapujába juttatta a labdát, a spanyolok pedig továbbra is támadásban maradtak, és a 39. percben Rodri lemek lövésével, amely a kapu bal alsó sarkában kötött ki, egyenítettek, hogy aztán a második félidő helyén Ruiz révén az 51. percben már egy fejes góllal maguk javára fordítsák a mérkőzést. Innentől kezdve már nyugodtabban játszottak, és várták a lehetőséget, amely is el is érkezett a 75. percben, amikor a kiválóan játszó Williams egy egyéni akciót követően jól kapott labdát a bal oldalon, befűzte a védőjét, aztán pedig a léc alá bombázott a becsúszó védő és a kapus fölött, hogy aztán a 83. percben a csereként beállt Dani Olmo is megszerezze a gólt, a csapat a negyedik találatát, jól vette át a bal lábárot a 16-os előtt, aztán szépen okosan becsavarta a jobb alsó sarokba, így tehát a spanyol válogatott tovább jutott, miután 4-1-re győzött.
Spanyolország tehát legyőzte Georgiát, és bejutott a legjobb 8 közé, és ekkor sziszent fel először a világ, hiszen létrejött az a bizonyos Németország-Spanyolország találkozó, amelyet sokan már a sorsolás pillanatában is vizionáltak, de igazából ekkor vált valósággá, hogy az Európa-bajnokság két a legjobb formában lévő csapattal közül egyik már a legjobb 4 között sem lehet ott. A következő 8-at döntőn Düsseldorfban július 1-én viszont az Európa-bajnokság két nagy nevű, de messze tudása alatt teljesítő csapata találkozott. A csoportkörben egyáltalán nem volt meggyőző sem Franciaország, sem Belgium. Hát egyiküknek be kellett jutni az elődöntőben, egymás között eldöntötték, hogy melyik lesz az, és melyik az a csapat, amely méltatlanul búcsúzik az Európa-bajnokságtól már a legjobb 16 között.
Elkezdődött a találkozó fehérmezben, két nadrágban és fehér sportszárban a francia csapat, piros-fekete-piros felszerelés, pedig a belga együttes, hát több francia válogatott labdarúgója van a AC Milánnak, mint olasz. Olasz egy se, a franciáknál pedig itt van mondjuk ez a kettős. Be a 16-oson belülre, nagy lehetőség, van érkező ember, nincs, kivágják a belgák nagy nehezen, aztán Kanté a 16-os környékén összeszedi, de nem tudja továbbítani. Upamecano jön fel a jobb oldal, Kicsit heves volt a gyors, az express, hiszen nem tudta a labdát úgy kezelni, hogy aztán abból majd legyen egy beadás.
Egy jobb oldali beadás, egy fejes és fölé mellé.
Kylian Mbappé, ott a 16-os környékén, a sarkon egészen pontosan, két belgát is átver, ha visszateszi a labdát, még lövés is lehet, lesz abból lövés, lesz bizony, egy lövés fölé mellé. Megáll Kanté, majd aztán Griezmannnak teszi, és aztán jön a bal oldalt fel Teo Hernández, elkéri Mbappé, megkapja Teo Hernández, csímbe kapta, ettől függetlenül befelé rongyol, megy be, aztán Griezmann át a jobb oldalra, Koundé a 16-oson belül a francia válogatott, megállnak szó szerint, aztán már Kolomuani, egy lövés, és megpattan gól! Vezet Franciaország, Kolomuani, mondjuk azt, hogy gólt lőtt, de lehet, hogy öngól lesz, és akkor az a 9. öngól az Európa bajnokságon. Hát a sok-sok lövés, betett labda oda a 16-os környékére, pressing, vagy minek nevezzük, az góllá érett. De hát annyira nem kellett izgulnia, de ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek, a hármas sípszót hallottam. Franciaország, Belgium 1-0, így aztán a franciák ott vannak a legjobb 8 között, Didier Deschamps pedig a 3 évvel ezelőtti kudarc, amit Svájc ellen mutattak, egy kicsit valamelyest kozmetikázza azt, hogy most ott vannak a 8 között, szóval 1-0 Vertonghennek, vagy hát Vertonghen egy öngóllal segíti a franciákat, akiknek továbbra sincs akciógóljuk.
Hát a gyenge csoportkört produkáló csapatok közül tehát Belgium búcsúzott el, nem akármilyen nevek hagyták abba az Európa-bajnokságot ezzel, de hát korábban ugye bár Lewandowski is kiszállt az EB-ről, meg Modric is, és hosszan sorolhatnánk a búcsúzókat már a csoportkörből is, hát itt el kellett köszönnünk Lukakutól, De Bruyne-től és több belga sztártól, nem valószínű, hogy őket látjuk még kontinens tornán. Ennek a napnak az estéjén, vagyis július 1-én Frankfurtban Portugália Szlovéniával találkozott. Hát ez egy érdekes találkozó volt, ugye bár Portugália csapatában nagyon megoszlottak a vélemények, hogy van-e helye az öreg Pepének, és van-e helye az öreg Cristiano Ronaldónak. Hát azért bebizonyították, hogy helyük van a csapatban. Aztán persze el lehetett vitatkozni a Szlovénia elleni találkozót követően, hogy igen, hozzátettek-e sokat. Érdemes meghallgatni ennek a találkozónak is az összefoglalóját.
4-3-3-as hadrenddel, tehát Portugália, Costa a kapuban, a védelem bal oldalán Mendes, középen a 41 esztendős Pepe, valamint Díaz a védelem jobb oldalán, Cancelo a középpályán, balról jobbra haladva Vitinha, Palhinha, illetve Fernandes, Bruno Fernandes, elől pedig a Leo, Ronaldo, Silva hármas rohamoz majd. Hát főleg ez a támadó hármas, ez a Leo, Ronaldo, Silva hármas eléggé, hát hogy is mondjam, brutálisnak néz ki portugál oldalon. Na és akkor jöjjön a szlovén kezdőcsapat, velük még nem ismerkedtünk meg, róluk még nem volt szó itt az első másodpercekben. Oblak a szlovén kapus, ebben semmilyen meglepetés nincs, ez egy 4-4-2-es hadrend lesz egyébként a szlovén együttesnél. Bákovec a védelem bal oldalán, Biol, illetve Drugsic középen, Karnisnik pedig a védelem jobb oldalán, Lakár, Elsznik, Cserin, illetve Stojanovic balról jobbra haladva a 4 középpályás, Benjamin Sesko, illetve Sporár pedig elől, így jön ki, tehát a 4-4-2-es hadrend Szlovénia esetében. Leo-val szemben két szlovén védő is, Leo elindul befelé a 16-oson belőle, Leo cselezget és visszagurítja, jön egy nevés távolról! Balsóból, hogy szedte ki Oblak? Zsota gyorsít rá és viszi be a darálóba a 16-oson belülre. 11-es kap Portugália a mérkőzés 103. percében. A szlovének egy emberként tüntettek, a portugálok egy emberként lelkesednek, és tessék, sebesség, rágyorsítás, Diogo Jota nem foglalkozott senkivel, egymaga elindult középen, és Drugsic volt az talán, aki szabálytalankodott, 1-2-3 embert leráz, és egyértelmű, Drugsic beáll Jota elé,
csak fehérmezes, 5 fehérmezes között Diogo Jota, és az egyéni Partizán akció 11-est eredményez, jogos 11-est. Cristiano Ronaldo 18 év után 2006-ban Irán ellen eredményes volt a világbajnokságon ebben a stadionban nagy tornán. Ronaldónak semmit nem kell magyarázni, Ronaldo most lép hátra, Ronaldo jobban lő, Oblak! Kitolja a kapuban oldalából! Hát ez hihetetlen! Szögletre üti Ján Oblak Cristiano Ronaldo 11-esét a hosszabbítás első fél idejének végén. Nem tudnék különbséget tenni, hogy melyik csapat várhatja feldobott abban a 11-es párbajt. Iličić révén Szlovénia kezd, vele szemben Kosta, Iličić ballal ugyanúgy, mint ahogy Ronaldo, Kosta! A jobból, a kapu bal oldalából, hát itt most már késői órán, nekem is a jobb meg a bal egy kicsit összekeveredik. Iličić elrontja az elsőt, elsőként áll oda Ronaldo. Vele szemben Oblak. A kapu bal oldalát célozta Ronaldo a hosszabbításban. Megtorpan Ronaldo most a másik sarkot, és beveri. Rajta volt Oblak, érezte Oblak, tudta Oblak. De Ronaldo ezúttal eredményes. És ez a 11-es is kimaradt, Bákovec büntetője. Nem tud gólt szerezni Szlovénia. Bruno Fernandes. Mit tippelsz, Boti?
Hát a játékát néztem, akkor kihagyja.
Bruno Fernandes valóban nem brivírozott a meccsen. Hú, most viszont begurítja jobbal, a jobb alsóba Verbić jön majd. Jobb lábbal végzi el a büntetőjét, vele szemben Kosta. Kettőből semmi eddig a szlovéneknél. Verbić megtorpan, háromból semmi, ez is kimarad. Bernardo Silvával szemben Oblak. Eldőlhet a párharc. Bernardo Silva tovább lőheti a portugálokat, és tovább is lövi. Ebben a pillanatban hivatalos nyer Portugália, mert hogy Bernardo Silva is értékesíti a saját 11-esét. Vérszegény teljesítménnyel ugyan. A hosszabbításban Ronaldo révén 11-es rontva ugyan, de a 11-es párbaj során ellenállhatatlan teljesítményt mutatva Portugália végül is kénkeservesen, de legyőzi a hősiesen küzdő Szlovéniát.
Portugália tehát nem akármilyen drámát követően búcsúztatta Szlovéniát, Cristiano Ronaldo kihagyott egy 11-est az hosszabbításban, aztán ismételten odaállt a büntető párbajban, és természetesen ekkor már eredményes volt, vagyis 6 hely elkelt a legjobb 8 között. Nézzük, hogy dőlt el a maradék 2. Július 2-án Münchenben Románia és Hollandia találkozott. Egy csoport első és egy csoport harmadik, ez papírforma, mondhatnánk. Csak hogy ennek a találkozónak az volt az érdekessége, hogy a csoport első Románia volt, míg a csoport harmadik Hollandia. Gyorsan a két csapat összeállítása. Románia Nöcö, Ratiu, Drögusin, Bucsö, Mogos, Mario Marin, Man, Stancsú, Rözvan Marin, Hagyi és Drögus. Ez a románok összeállítása. Míg a hollandoké Fabregen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké, Schouten, Xavi Simons, Reinders, Bergwijn, Depay és Gakpo. Az első találkozón, amikor Lengyelország ellen fordítani a csapatok, akkor Gakpo tudott egyenlíteni, majd a hajrában a mindig cserekébe álló Weghorst vett. Tehát lehet, és itt pedig vezet Hollandia találkozó 20. percében baloldalról jött Gakpónak a lövése, most ismételteni Nice kapuja előtt a labda, azonban az újabb holland szöget sem volt eredmény, és most már ott van Nice kapujában, másodjára is a labda. Visszajátszás. Mi is meg tudjuk nézni a visszajátszást, a beívelést követően. Ez egy les helyzet, hogyha sikerült hozzáérni a labdához Málernek, és Mále juttatta tovább, kérde csak azt, hogy Mále hozzáérte, de hogyha Mále hozzáért a labdához, akkor Gakpo egyértelműen lesen kapta a labdát, nem is kérdés.
Összességében hiányérzete lehet a hollandoknak, hiszen még mindig nem döntötték el a mérkőzést.
Hát de így
így marad, akkor 12-13 perc múlva már nem lesz hiányérzetük. Ismételtől a bal oldalon próbálkozott Gakpo, visszagyötte a labdát, és ott a gól. Málem közelről megszerzi azt a gólt, ami valószínűleg tovább jutatja Hollandiát. Ez elképesztő hiba volt a román védelemtől. Tehát határozatlan volt a román védelem. Gakpo nagyon harcos volt. A románok azt hitték, hogy ki fog gurulni a labda az alapvonalon a túlra. Gakpo visszagurította, Málem pedig teljesen egyedül érkezett. Hogy pedig egy holland lehetőség, egy fantasztikus szóló után beállítja a végeredményt, valószínűleg Málem a csereként beállt játékos. Nem is tudom, talán a saját
feléből indult. Hát olyannyira, hogy saját ellenfél szögletéből lett a legszebb kontragólokat rúgni, erre is egy bizonyíték.
Na, lehet, hogy középkezdés sem lesz, mert már annyira sétálgatnak a játékosok, és miután asszisztens is beszalad, a két zászlós ember oda megy a játék vezetőjéhez, így már középkezdésre sincs idő. Ez azt jelenti, hogy Hollandia nagyon-nagyon magabiztosan jutott be a legjobb 8 csapat közé. Ez a bizonyos Hollandia-Románia találkozó talán a legegyértelmű volt a legjobb 16 között, még a spanyolországi Georgia mérkőzésnél is simábban dőlt el. A románok azt hiszem, hogy nem gondolták úgy, hogy ők bejuthatnak a legjobb 8 közé. Ők igazából 3 mérkőzésre érkeztek, és úgy voltak vele, hogyha lesz egy negyedik, annak örülnek, örültek, nyilván a vereségnek nem. Hollandia bejutott a legjobb 8 közé, és ekkor már csak egy hely volt. Kiadó július 2-án este Lipcsében találkozott Ausztria és Törökország. Ez talán az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt 8-at döntő volt, ugyanis Ausztria nagyon stílusos csapatot hozott erre az Európa-bajnokságra a szövetségi kapitány Ralf Rangnick vezetésével, és Törökország is jó begyomást tett, ráadásul Törökország nagyon látványos mérkőzéseket játszott a csoportkörben. És hát nagyon érdekes volt ez a bizonyos Ausztria-Törökország találkozó is.
Ebben a pillanatban el is kezdődött a mérkőzés. Nézzük ezt a szögletet, mert a gólvonalról kivágják, és a kipattanót pedig berúgják a törökök. Hát ez óriási meglepetés rögtön a találkozó elején. Sokan az osztrákokra esküdtek, hogy az osztrák csapat majd milyen fantasztikusan játszik. Hát lehet persze, hogy még a következő 89 percben igen, de ez a szöglet ballal jött be a jobb oldalról, és ott szerencsétlenül ért hozzá, ha jól láttam, az osztrákok kapusa még a gólvonalról ki tudták vágni, ám a kipattanó labdát remek mozdulattal a török játékos bejuttatta oda a kapuba, és hát a török szurkolók határtalan jókedvel kezelik, már Demirál természetesen érkezik a 16-oson belülre, és hát ki más, mint Güler, nyilvánvalóan balla tekeri meg onnan középre. Jól jön középre a labda, ott a fejes és gól! A török csapat újabb gólt szerez! Kicsoda? Hát ugyan ki? Demirál! A második gólja a védőnek, elképesztő! Ezúttal rövid sarok irányába jött a labda, Demirál érkezett, és a léc alá fejelt védhetetlenül. 2-0 vezet Törökország Ausztria ellen. Hát kérem szépen, támadtak az osztrákok, gólt rúgtak a törökök. Kadioglu-ról kikerült a labda az alapvonalon, túlra jön a szöglet, ott a fejes, és ott az osztrák gól. Nem volt lesen az osztrák játékos, nézzük csak majd meg a visszajátszást. És ott bizony az alapvonalon ott maradt az egyik török játékos, így aztán nem volt les. Tehát szépítenek az osztrákok. Egészen hátra jött ide Zabicer, hogy ívelje a labdát a felezővonal környékére, íveli is, azonban a törökök egyenlőre ezeket még tudják hárítani. Most is középre teszik, ott van egy üres ember, óriásit véd a török kapus. Ilmaz robog a labdáért, aztán egy kicsit elhagyja, úgyhogy még vissza tudja ívelni Zabicer. Nem tudja visszaívelni, mert a portugál játékvezető ebben a pillanatban lefújja a mérkőzést. Ez pedig azt jelenti, hogy a törökök Demirál két góljának köszönhetően, amire csak egy válasz érkezett, Gregorics jó voltából 2-1-re megnyerik a mérkőzést, és tovább jutnak a legjobb 8 közé. Hát azt gondolom, sokan azt mondták, az osztrák válogatott lesz az EB meglepetése, most a török az.
Hát mondhatjuk azt, hogy némi meglepetése jutott be végül is Törökország a legjobb 8 közé, el kellett búcsúznunk Ralf Rangnick Ausztriájától, amely stílusos volt, de talán a német professzor egy kicsikét talán túl gondolt bizonyos dolgokat, és ez lett a veszte Ausztria csapatának. Így alakult aztán ki a legjobb 8 mezőnye az Európa-bajnokságon. Spanyolország, Németország, Portugália, Franciaország az egyik ágon, Hollandia, Törökország, illetve Anglia, Svájc a másik ágon. Hamarosan a negyed döntőkkel folytatjuk a visszatekintést a 2024-es Európa-bajnokságra.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Az Európa-bajnokság csoportmérkőzései során látott formák alapján sokan úgy gondolták, hogy Spanyolország-Németország találkozója a legjobb 8 között egy előrehozott döntőnek felel meg. Valóban a nagyszerű találkozót hozott a negyeddöntők első mérkőzése. Július 5-én Stuttgartban találkozott az A, illetve a C csoport legjobbja, Németország, illetve Spanyolország.
Elindult a találkozó, csak a rendkedvé mondom, hogy balról jobbra tiszta fehérben a német csapat, jobbról balra pedig szokásos piros felsőjében, kék alsójában a spanyol együttes. Támad, ismerkedjünk is meg a főszereplőkkel, és mivel Williamsnél a labda, kezdjük gyorsan a spanyol csapat összeállításával. Simon a kapuban, a védelem jobb oldalán Carvajal, középen Lenormand, illetve Laporte, a védelem bal oldalán a spanyoloknál Cucurella, a középpályán Rodri, illetve Fabián Ruiz a védelem előtt, picivel előttük Pedri, és a támadó hármas jobbról balra haladva Jamal, Morata, illetve Williams, és rögtön egy lekészített labda, és az első lövés a mérkőzésen. Pedri, egy perc sem telik el. Lamine Jamal a jobb oldalon, most már a német 16-os környékén, sőt most már a német 16-oson belül. Középet teszi gól, megszerzi a vezetés Spanyolország. Dani Olmo 14-15 méterről a jobb alsóba laposan. Nem tud védeni a 20. Európa-bajnoki mérkőzésén szereplő Manuel Neuer. Pont a spanyol tábor előtt, hát egyértelműen a németek vannak fölényben a lelátón, a pályán viszont egyértelműen a spanyolok vezetnek. Dani Olmo a gólszerző. Olyar Zabal maradt, amolyan egy szem előre tolt csatárféleségként a spanyol részről elől. By the way, halkan hozzáteszem, nem értem, hogy miért nem Ferran Torres, aki szerintem gyorsabb játékos. Egyenlít a német válogatott egy visszafejelt labda után. Florian Wirtz nem tudja kivédekezni a spanyol együttes. A 89. percben visszajön a meccsbe Németország. 1-1. Egy baloldalról átívelt labda, az ötös és az alapvonal találkozásáról jön a visszafejelt labda, és Wirtz lövése a rengeteg támadó meghozza az eredményét, és hát most lesz bajban a spanyol csapat. Nincs Williams, nincs Pedri, nincs Jamal, nincs Morata. Ha és amennyiben robogunk tovább, ki az, aki tud gólt szerezni?
Igen, a támadó szekció már a padon ül.
A német kispad előtt a labda, német fejeken a labda egyelőre, Olyar Zabal pedig megszerzi, Ferran Torres-t választja. Ferran Torres nem tudja becsapni, mit testettet, most viszont középre kerül, Cucurella, most már azért a kommentátor is fárad, és egy ilyen Cucurella lejegű nép problémát
gól!
Gól! Megszerzi a vezetés Spanyolország!
Micsoda,
a 120. percben Merino egy fejessel! Hát ez milyen forgatókönyv! Egy emberként külön-külön, illetve külön-külön érkeznek gratulálni, nem egy emberként, hanem külön-külön, de minden spanyol játékos megöleli Toni Kroost, megtapsolja Toni Kroost, és gyakorlatilag elbúcsúztatja Toni Kroost, hiszen számára ezen a mérkőzésen ért véget, tehát a profi karrier.
Az igaz, a Németország tehát elbúcsúzott a küzdelmektől, már a legjobb 8 között Spanyolország jutott be ezen az ágon elsőként a legjobb 4 közé. Ez egy halál ág volt, hiszen sokan egyetértettek abban, hogy erre az ágra kerültek a nagyobb válogatottak, a végső győzelemre is esélyesebbek, míg a másik ágra talán a kevésbé esélyesek. Így aztán a Spanyolország-Németország negyeddöntő estéjén Hamburgban július 5-én megmérkőzött Portugália, illetve Franciaország is az elődöntőért.
Ebben a pillanatban megkezdődött a mérkőzés, fehér-kék felszerelésében a francia együttes, ők indították útjára a labdát, míg piros-zöldben a portugálok, akik először tehát védekezni kényszerülnek a mérkőzést. Tchouaméni átforgatja Upamecano Salibához, és megkapja Theo Hernández is a bal oldalon. Jó a váltás Barcolával. Na most terület Theo Hernández előtt, Theo Hernández már a 16-osnál tovább teszi, még nem volt pontos a passz. Türem próbálta még tovább tenni, de a háta mögé érkezett a labda a középcsatárnak. Ronaldo már a 120. perc. egy csel, Nuno Mendestől, ez gyönyörű, és üres a jobb oldal, ez most nagy lehetőség, Bernardo Silva, visszaérnek a franciák, egy lövés, és nagy ötvér menjen. Hát itt volt a meccslabda, talán Nuno Mendes előtt.
Hát a játékvezető úgy döntött, hogy a portugál szurkolók előtti kapura lőhetik majd a 11-eseket a játékosok. Jön az első 11-es, tehát a franciák kezdik a sorozatot, Diogo Costa a kapuban, és Dembélé próbálkozhat. Következik tehát az első 11-es, Dembélé, nekifut, Dembélé belövi, nagyon magabiztosan elküldte a másik irányba a portugál kapust, és végül is a kapu bal oldalát választotta Ousmane Dembélé. Vezetnek a franciák, viszont most jön az első portugál lövő, aki a szlovénok ellen Ronaldo volt, és ezúttal sincsen ez másképp. Vele szemben Menya, neki fut Ronaldo, megtorpan, ellövi és belövi a jobb alsó sarokba, és Menya bár érezte az irányt, de ez jól helyezett lövés volt, nem tudott védeni a francia kapus. Egy-egy tehát. Youssouf Fofana a következő francia lövő, szintén csereként állt be, némileg meglepetés, hogy ő lő. Vele szemben tehát Diogo Costa. Na nézzük Fofanát. Neki fut, ellövi és középre lövi, oda, ahonnan elvetődött Costa. Ez is gól, 2-1 a franciák javára. Bernardo Silva következik, csak úgy, mint a szlovénok ellen, ezúttal is odaáll a Manchester City támadója a 11-es ponthoz, és próbálkozhat egy lövéssel. Bernardo Silva tehát neki fut. Ellövi, és nagyon kevésen múlott, hogy menjen végén, de végül belőtte. Kundi tehát neki fut, és belővi. De határozott.
Most irányt fogott Costa, de hát hiába, mert nagyon-nagyon jól kilőtt a jobb felső sarkot. Ez lehet mondani, hogy védhetetlen büntető volt.
Végül is itt a hosszabbítás során kapott lehetőséget Joao Félix. És ezúttal a 11-es párbajban kell nagy felelősséget elbírnia. Vele szemben tehát menjen. Eddig a francia kapus érezte, hova megy a lövés. Most vajon érzi-e majd? Félix nekifut, megtorpan, és kapufa! Kimarad! Joao Félix hibázik! A jobb kapufát találja el. Jön a negyedik francia játékos. Ha ő belövi, nagy előnyre tesz szert a francia válogatott. Na ki az, aki most érkezik a 11-es ponthoz? Bradley Barcola, szintén egy csereként beállt játékos. Egy fiatal, 21 éves támadóról van szó. A Paris Saint-Germainben ilyen teher még nem volt a vállán. Barcola tehát a 11-essel, vele szemben Costa. Barcola belövi, és ezúttal sem találja el, hogy melyik oldalra lövi a francia lövő a labdát. A legnagyobb teher most Nuno Mendesen, aki érkezik a következő 11-eshez. Nem hibázhat.
Hát igen, mert ha ő kihagyja,
akkor eldőlt a továbbítás. Nuno Mendes, bollábas lövés, belövi, de maga biztosan. A bal felső sarokba. Ki lesz az a francia játékos, aki odaáll? Mert ha ő belövi, akkor eldőlt a továbbjutás. A négy közé jutott Franciaország. Theo Hernández, egy szélső hátvéd. Theo Hernández neki fut, és belövi! Belövi a kapu jobb oldalába, és ezzel Franciaország megnyeri a 11-es párbajt 5-3-ra. Gól nélküli 120 percet követően legyőzi Portugáliát, és a francia csapat van ott a legjobb négy között.
Hát a két meglehetősen egy gyenge Európa-bajnokságot produkáló válogatott közül végül is Franciaország volt az, amely jobban rúgta a 11-eseket. Hát igen, Portugália azért minden 11-es párbajt nem nyerhet meg egy Európa-bajnokságon. Szlovéniát búcsúztatta 11-esekkel, Franciaország ellen viszont egy hiba elég volt ahhoz, hogy Portugália, ezzel Pepe és Cristiano Ronaldo is búcsúzzon a labdarúgó Európa-bajnokságtól, Franciaország pedig bejutott az elődöntőbe, ahol ekkor már tudtuk, hogy Spanyolországgal fog találkozni. Egy nappal később pedig kialakult a másik ágon is az elődöntő mezőnye. Először Anglia Svájccal találkozott, erre a találkozóra július 6-án Düsseldorfban került sor, és sokan azt mondták, hogy az eddig meglehetősen visszafogott teljesítményt nyújtó Angliának nem lesz esélye a viszonylag sziporkázó, vagy legalábbis jó játékot produkáló Svájccal szemben. Aztán megláttuk ezt a találkozót, és fel is ítézzük most ennek a találkozónak az összefoglalóját.
Az angolok kezdő csapata Pickford állt a kapuban, a védelem bal oldalán Konsa, középen Stones, jobb oldalon Walker, tehát három védő, amely a védekezés esetében ugye akár ötre is válthat, hiszen Saka és Trippier, Saka a bal oldalon, Trippier jobb oldalon bármelyik pillanatban vissza tud zárni, Rice és Maino a két középső középpályás, Foden és Bellingham pedig Harry Kane mögött játszik. Gerett Southgate ezt a kezdő 11-et álmodta meg erre a mérkőzésre. A svájci csapatot ugye pont együtt közvetítettük az előző körben, amikor az olaszokat leradírozták a pályáról. A mostani kezdő Jakin kezdő 11 a következőképpen fest. Zommer a kapuban, a védelem jobb oldalán Cher, középen Akanji, mellette a bal oldalon Rodriguez, tehát itt is elvileg három védő. A középpálya jobb oldalán Rieder, középen Freuler, illetve Saka, a bal oldalon Ebisher, elő pedig az Endoy, Emboló, Vargas hármas.
Tényleg a 82-es VB jut az embernek eszébe, amikor, ha jól emlékszem, Németország-Ausztria meccs volt, és ezzel Algéria esett ki.
Így van.
És ott látott az ember ilyen jeleneteket, hogy egyik. Én nem mondom, hogy itt nem akarnak a csapatok gólt szerezni. Tehát
de
nem.
Akkor majd mondom én, nem akarnak.
Na, mégiscsak lesz viszont gól a svájci jobb oldali beadás után.
Köszi
Emboló, hogy rám cáfolták. Köszönöm szépen. Brill Emboló góljával megszerzi a vezetést a svájci válogatott. Ehhez kellett középen az angolok ügyetlenkedése, de szinte a semmiből, vagy hát nem a semmiből, mert a második kaput általánuló kísérlet Embolónak már a gólt hozza, és úgy nem fog tudni továbbjutni az angol válogatott, ha nem találja el a svájci kaput, és ha nem találja el a svájci kaput, Gerett Southgate szerintem csomagolhat.
Abszolút elvesznek a kollégák is ebben a cserebere bűveletben, és nem nagyon tudják lekövetni az eseményeket. Ahogy van hivatalos értesítésünk, arról, hogy ki volt a harmadik csere, jelzem, de jön az egyenlítés angol részről.
Saka távolról 16-17-18 méterről kapufás gól a jobb alsóba, 1-1
egyenlít, tehát első kaput általáló lövésével az angol válogatott. 11-es párbaj Zommer vele szemben, és akkor jöhet a jel, megkapja az angol játékos, tehát Palmer vele szemben, Zommer, Palmer nagyon-nagyon higgadt a kapu jobb oldalába, helyezi a labdát, Akanji jobbal vele szemben, Pickford, Akanji kizökkentette, nagyon gyenge 11-es, Jude Bellingham jobb lábbal vele szemben, Zommer mutogat neki, hogy hova várja, méghozzá a kapu bal oldalát jelölte meg, és végül is odalövi Bellingham. Cher és Pickford, úgyhogy lépéselőnyben Anglia, tehát lépés kényszerben Svájc. Cher jobb lábbal, nagyon higgadtan begurítja a kapu bal alsó sarkába. Zommer egyelőre nyugodtan áll a vonalon, Saka pedig koncentrál, jön a jelzés, Saka nagyon higgadt ő is. Shaqiri, aki némi nemű szint hozott a svájciak játékába, szögletből volt egy kapufája egyébként itt a hosszabbításban, tehát valami kis életszerűséget hozott a meccsbe, ballal próbálkozik Pickforddal szemben. Pickford érzi, hogy a bal oldalra kell vetődni, de ez egy nagyon pontos, nagyon erős lövés Shaqiritől. Tony az, aki érkezett a helyére, jobbal próbálkozik Zommerrel szemben. Ude Zommer védeni, nem tud védeni, a jobb alsóba megy, a lövés ugyan érzi Zommer, hogy oda kell menni, de nagyon pontos a kapufa mellé, belsőzött labda, jobblábas lövés lesz, Szamduni vagy Pickford, Pickfordot elbillenti a kapu bal oldala felé Szamduni, és nagyon higgadtan, pimasz módon középre. Alexander Arnold vagy Zommer, most jön a lövés, gól, Alexander Arnold eldönti, Zommer a másik irányba megy méghozzá,
hozzá balra, a lövés viszont jobbra jön. Anglia 11-es párbaj után kiejti Svájcot.
Hát erre az Anglia-Svájc találkozóra sem úgy fogunk emlékezni évtizedek múlva, mint az Európa-bajnokság történetének egyik legjobb mérkőzése. Igazából 5 jó perc volt ezen a mérkőzésen, amikor Anglia hátrányba került, mert akkor bebizonyította, hogy nagyszerű játékosok azért tudnak futballozni, ám amikor egyenlítettek Svájc ellen, azt követően a találkozó ismételten visszakerült abba a mederbe, amely mederből mi nem nagyon szeretünk látni mérkőzéseket, mert inkább a magaslatokról szeretnénk látni meccseket. Végül aztán ugyebár Anglia 11-esekkel búcsúztatta Svájc csapatát, vagyis hasonló módon jutott be az elődöntőbe, ahogy egy nap korábban Franciaország Portugália kárára, és Anglia ekkor hátradőlhetett, és megnézhette az esti berlini találkozót, hogy melyik csapat lesz az ellenfele. Július 6-án az utolsó negyeddöntőn Hollandia Törökországgal játszott a negyedik elődöntős helyért.
Beszélhetünk a kezdőcsapatokról, mert van jó néhány változás. Kezdjük először a hollandokkal, ahol a Konfal ellentétben nincsen semmi változás, ugyanaz a kezdő, mint amelyik Románia ellen ott volt a kezdő sípszókor. Így aztán a kapuban Felbrüggen a védelem 4 főből áll, Dumfries, De Vrij, Van Dijk és Aki alkotja a hátsó alakzatot. A középpályán jobbról balra természetesen Schouten, Simons és Reinders, elől pedig Bergwijn, Depay és a 3 gólos Gakpo. Jön tehát egy újabb török szöglet. A mérkőzés 35. perce már ez. Ezúttal a bal oldalról Csárhanolú középre, ezt is kifejelték a hollandok. Begyűjti Güler, 16-os sarkánál egy jobblábas beadás, átszáll, és ott a gól! Vezetnek a törökök! És ünnepli magát Akaydin, ő bólintott a kapuba.
És Arda Güler adta be, ráadásul jobblábbal, ugye köztudottan ballábas, és egy szöglet utáni szituáción a fönnragadtak a magas belsővédők, és az a Törökország. Tudtuk, hogy erősek pontrugások után, tehát ezt most a holland védelem elrontotta jócskán.
Mérkőzés 56. perce. Güler ellövi, és hatalmas védés Verbruggentől, illetve kapufa. Nem sokon múlott az újabb gól, és nézzük a visszajátszást, mert lehet, hogy ebben nem is ért bele a holland kapus, de beletolt új beggyel. Szöglet következik. Depay beadása középre, és ott a gól! Egyenlít Hollandia De Vrij fejesével. A labda a hollandoké továbbra is, Fickhorst lekezeli. Dumfries középre laposan, ott egy érkező, Gakpo, gól! Benne a hálóban a labda, Gakpo talált be. Vezetnek a hollandok 4 órával a vége előtt. Előre tehát a labda 16-oson belülre. Kivágják a hollandok, és itt a vége. Hollandia bejut az Európa-bajnokság legjobb 4 együttese közé, ahol majd Anglia lesz a csapat ellenfele. Én a végeredménnyel búcsúzom, Hollandia-Törökország 2-1.
Hát így alakult ki az elődöntő párosítása a 2024-es Európa-bajnokságon, és akkor már tudtuk, hogy július 9-én kedden Münchenben majd Spanyolország Franciaországgal játszik a fináléért. Egy nappal később július 10-én szerdán Dortmundban pedig Hollandia Angliával. Természetesen a két elődöntőt és a finálét is felidézzük.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. a Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Páktáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A 2024-es Európa-bajnokság első elődöntőjét a nehezebbik ágon rendezték. Július 9-én Münchenben találkozott Spanyolország és Franciaország. Spanyolország ugyebár nagyon meggyőző játékkal jutott el idáig, a csoportban egyedüliként minden mérkőzését megnyerte. Ezt követően a legjobb 16 között Georgiát búcsúztatta, majd a legjobb 8 között a házigazda Németországot hosszabbítás után. Franciaország messze nem nyújtott ilyen meggyőző teljesítményt az Európa-bajnokságon, de mégiscsak eljutott idáig, a legjobb 16 között 1-0-ra győzte le Belgiumot, aztán a legjobb 8 között Portugáliát egy 0-0-át követő 11-es párbajban ütötte ki. Így került sor július 9-én Münchenben a Spanyolország-Franciaország elődöntőre.
Fabián Ruiz, Olmo indul be, végül egy francia lábról Nico Williamshez pattol a labda, középre csavarja, át a túloldalra, Jamal a 16-os oldalvonalánál, középre ível, ott egy fejes, oly, ekkora fejes, illetve mekkora helyzetet hagy ki a francia válogatott, francia, a spanyol válogatott méghozzá Fabián Ruiz, aki a középpálya egyik motorja, aki egyébként a Paris Saint-Germain játékosa, ahol ugye Luis Enrique az edzője, menjen az, aki leteszi a labdát, kirúgással jöhetnek a franciák. Dembélé a térfél közepén, aztán megkapja tőle a bal oldalon, Mbappé belép a 16-oson belül, egy gól, egy fejező, egy gól, Mbappé középre íveli a labdát, és teljesen egyedül hagyják Kolomuálit, így aztán a 9. perc legelején egy Paris Saint-Germain támadás után Dembélé jobbról van rátette Mbappénak, Mbappé pedig alábökött a labdának, és a túloldalon érkező Kolomuáli bebólintotta Unai Simon kapujába a labdát. Hát vezetnek a franciák 9 perc után 1-0-ra, és megszerezték az első góljukat, ami valóban támadásból adódik itt az Európa-bajnokságon, hiszen eddig 2 öngól, illetve 1-11-es volt a francia válogatott mérlege. Természetesen azért vizsgálódik a VAR, és valamit a spanyolok is reklamálnak. Egyelőre az ismétlésen nem látszik, hogy Kolomuáni akár szabálytalankodott volna, akár lesellett volna, gyönyörűen fejelt be. Nagyon-nagyon szép labdát kapott Mbappétól, és hát bizony sem Cucurella, sem pedig Laporte nem figyelt. A kettejük között légüres térben fejelhetett Kolomuáni. Olmo gyönyörűen vette át, Jamal 20 méterre a francia kapufról. Egy ballábas nem, és óriási gól! Óriási gól! Bede Ferenc hiányolta Jamaltól a gólokat, és itt van az első gólja az Európa-bajnokságon. A 21. percben megvillan a 16 éves klasszis. Hát nyugodtan kimondhatjuk szerintem Lamine Yamalra, hogy klasszis. 16 évesen csinált egy cselt, majd elcsavarta a hosszú felső sarokba a labdát. Akkor nézzük Bede Ferenc.
És az ember az ilyen mérkőzésekre vágyott már gyakorlatilag a 16 között, hogy lüktet a mérkőzés, helyzetek vannak, íramot diktálnak a csapatok, és hát ugye Jamaltól láttuk a Barcelonában is, amikor befelé cselesz, hogy kitűnő ballába van ebből a tekerő technikai tudásával, és most jó 20 méterről hajszálpontos lövés, extra gól volt.
Rabiot nagyon sokat dolgozik, de most elveszi tőle a Rodri a labdát. 25 méter, Nico Williams, óriási labda lett volna Fabián Ruiz, a Saliba hatalmasat mentett, Jamal Olmo felé ível kifejelik a franciák, és Golokanté szedné össze tőle, viszont Rodri veszi el a labdát, Rodri megfordul, nem viszi kapu felé direktbe, és Cucurella kapja meg, mint hallják a bal oldalon. Olmo lép vissza most nagyon a labdáért, Nacho is a francia térfélen, sőt már a kezdőkörből is kilép, és elindul a jobb oldalon, de nem kapja Navas, hanem befelé cselezett Jamal, most kapja Navas, jön a beadás a jobb oldalról, egy visszafejelt labda a franciák részéről, egy gyönyörű cselő Olmótól, és vezettek a spanyolok egy öngóllal. Olmó lövésébe, ha jól láttam, akkor Upamecano ért bele, és a 25. percben megfordítja a mérkőzést Spanyolország 2-1 a spanyoloknak. Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy korán gólt szereztek a spanyolok, úgyhogy most, ha követjük azt, amit Bene Ferenc mondott, akkor most még jobb lesz a mérkőzés?
Úgy gondolom, most már nehéz lesz fokozni, de mindannyian ki vagyunk éhezve végre egy sok gólos ilyen drámai csatára, amire évtizedek múlva is emlékezni fogunk. Hát remélem annak a folyamatában vagyunk most. Minden esetre az egyértelmű, és egy picit beszéljünk már végre a spanyol csapatról is, hogy Morata leköti a két francia belső védőt, és az általa nyitott területekre, akár Fabián Ruiz, akár Rodri, és főleg Olmo nagyon-nagyon veszélyesen lépeget be mélységbe. Úgyhogy a spanyol stratégia is egyértelműen kirajzolódik. Nagyon-nagyon érdekes a mérkőzés továbbra is, és reméljük, hogy így folytatódik.
Hernández. Kanté, megint Hernández. Középre íveli a labdát.
elfélik, ugyan a franciák, de ezt már Olmo bólintja ki, Fabián Ruiz nem tudja megtolni Koundé mellett, végül Olmo viszont előre tudja rúgni Williamsnek. Williams a bal oldalon egyedül, bajba kerülhet vele szemben Kanté, középen Morata, a jobb oldalon érkezik Jamal, utóbbi kapja a 16-osnál, vele szemben Hernández, befelé cselez, ez most nem volt olyan jó ballávas lövés, Ferran Torres az alapvonalnál, sőt a szögletzászlónál ott van vele a csapattársa Koundé már, mint aki a Barcelonában csapattársa, egyelőre meg tudják tartani a spanyolok a labdát. Na most Upamecano megszerzi, rápattintja a spanyol játékosa, és itt a vége! Itt a vége! Spanyolország 2-1-re legyőzi Franciaországot 90+6 perc játék után, és először a németországi Európa-bajnokságon már mint elsőként a döntőbe, a berlini döntőbe a spanyol válogatott jut, amely 6. mérkőzését is megnyerte ezen az Európa-bajnokságon. Ráadásul egy olyan mérkőzés volt ez, ami a futball minden szépségét felvonultatta. Gyönyörű cselek, még szebb gólok, óriási taktikai csata a két szövetségi kapitány között. Fordítás, hiszen a 9. percben Mbappé beadása után Kolomuani góljával még a franciák vezettek. Jött egy fantasztikus gól, nagyjából 17 méterről Jamaltól, egyenlítettek, és végül Dani Olmo lövése a 25. percben Koundé lábán megpattanva a francia kapuban kötött ki. És innentől kezdve a franciák ugyan mentek előre, Deschamps is mindent megtett, de alapvetően az történt a pályán, amit a spanyolok akartak. Még egyszer tehát a végeredmény, Spanyolország, Franciaország 2-1, ez pedig azt jelenti, hogy elsőként a spanyol válogatott jutott a berlini döntőbe.
Elsőként tehát Spanyolország jutott be a döntőbe, és ellenfélre vált. Július 10-én egy nappal később Dortmundban rendezték a Hollandia-Anglia találkozót. Hollandia az egyenes kieséses szakaszban csoport harmadiként nagyon meggyőző volt Románia ellen, és 3-0-ra nyert. Ezt követően legyőzte 2-1 arányban Törökországot. Anglia az egész Európa-bajnokságon csak néhány percig volt meggyőző. 2 döntetlennel és 1 győzelemmel jutott tovább a csoportjából. Szlovákiát csak úgy tudta legyőzni hosszabbításban, hogy a 96. percben mentette egyáltalán hosszabbításra. Azt a találkozót majd a legjobb 8 között Svájc ellen egy 1-1-et követő 11-es párbajban bizonyult jobbnak Anglia. Hollandiától a szebb játékot vártuk, Angliától azt vártuk, hogy talán előbb-utóbb valamit előhúz a tarsolyból, és lőn, Anglia előhúzott valamit a tarsolyból az első félidő második felében. Következzen a július 10-i dortmundi második elődöntő összefoglalója, Hollandia-Anglia.
Tiszta narancssárga mezben a holland válogatott az angolok, fehér felsőben, kék nadrágban, fehér sportszárban. Talán most akkor el is tudom mondani a két összeállítást. A hollandoknál Verbruggen véd, a védelemben Van Dijk, De Vrij és Aké, valamint Dumfries, középen Reinders, Simons és Schouten, elől pedig Gakpo, Depay és Malen. Szóval ami az angol kezdőt illeti, Pickford véd, Walker, Stones és Gay a hátvédsor, Saka, Maino, Rice, Trippier, középen előttük Bellingham és Foden, és Kane a középcsatár ezúttal is, az a Harry Kane, aki már 65 gólos az angol válogatottban. A hollandok, valamint az angol drukkerek is gyakorlatilag tökéletes atmoszférát varázsolnak ide az arénába. Depay lépett hátra, és jól passzolja a jobb oldalra Xavi Simonshoz. Malen veszi át a labdát, Malen a 16-oson belül hosszan vette át, és így most már Pickfordnál. Gyakran hátra lép Depay a középcsatár pozíciójából. Kombinatív játékban ő abszolút használható, és erre láttam most is példát. Aztán most már Reinders felé a labda, most Reinders az első embere a hollandoknak. Xavi Simons szerzi meg, 16-ról a lövés! Mekkora gól! Mekkora gól, te acsaig! Xavi Simons vezet Hollandia! Reindersnek még nem volt jó a labda, de a visszapattanót begyűjtötte Xavi Simons, és óriási gólt ragasztott a léc alá. Holland örömünnep!
a 7. percben bajban az angolok. Az első helyzetét gólra váltja Hollandia. Xavi Simons a második gólja a válogatottban. 2 éve debütált ez a fiatal fiú. Remek volt tőle a labdaszerzés, bizonytalankodtak az angol középpályások, és 16-ról tényleg egy hatalmas gólt lőtt. Megtartotta a labdát Rice-szal szemben, és Walker mellett lőtt el, Pickford még beleér, belenyúl, de nem tudott hárítani. 1-0 Hollandiának, és akkor jöhet a büntető, és Harry Kane fogja elvégezni. Hamarosan, másodperceken belül, amint a játékvezető jelet ad, elvégzi majd a 11-est. Egy picit hátrébb lép, olyan 2-3 lépés kire a labdától Kane. Balról indul majd a jobblábas csatár, a kapuban Verbruggen. Pályafutása legfontosabb védése lenne a holland kapusnak, hogyha ezt kiszedné. Harry Kane tehát EB elődöntőben büntető, és belövi! 1-1! Egyenlít Anglia 10 percre a holland gól után. Nagyon jó meccs eddig. 2 góllal és Kane góllal. 1-1! Ez már egyébként a 18. perc, hogy teljesen pontosak legyünk. A jobb alsót vette célba Kane. Verbruggen egyébként rajta volt, nem sok hiányzott, hogy védjen, de jól rúgta, kellő erővel rúgta Kane ezt a labdát, ezt a 11-est, és így nem tudott hárítani a hollandok kapusa. Oda a kapufa mellé, tényleg tökéletes ítélet végrehajtás. 1-1-ről folytatják tehát a csapatok. Azt mondja Stones a többieknek, hogy egy picit próbáljanak meg előrébb menni, majd ő íveli, hogy hátulról valaki, lehet, hogy Rice lesz az, de valami legyen azért itt a végén, hátha. 1-1 az állás. Palmer veszi át, egyre több az angol a holland 16-os környékén. Egy nagy lövés! Gól! Gól! Watkins! És micsoda csere volt! És most mekkora király lesz Southgate Angliában! Mert hogy bemerte küldeni Watkins-t Kane helyett! Ezt nem sokan merték volna! 2-1 Angliának! A döntő küszöbén az angol válogatott! Sírnak a hollandok, de aztán mondják páron, akik nem közülük, hogy nem kell most még, folytassuk, még egy pici idő van. Őrült utolsó percek lesznek itt. Mekkora gól volt! Vagy 14 méterről a jobb oldalról, már a 16-oson belülről a jobb alsót lőtte ki Watkins. Szép volt az átvétel, közelebb volt az, mint 14, legyen az 8-10 méter, ahogy ráfordult, ahogy azt az igazi csatárok szokták. Ollie Watkins, az Aston Villa játékosa, a 28 éves csatár, aki eddig a mérkőzésig ezen az Európa-bajnokságon mindössze 22 percet játszott, azt is egy meccsen, a dánok ellen. Hát ez egészen hihetetlen. Az előző 3 meccset a kispadról nézte végig Ollie Watkins, aki most egy óriási hős lesz. És most az angolok próbálnak támadni, de eladják. Palmer eladja. Megindul Hollandia. Gyakorlatilag minden játékos most az angol térfélen cirkuszét cselezget. Jó a labda Akéhoz. Aké nem fogja ellőni. Tovább is teszi Gakpo. Át a másik oldalra, Weghorst irányába. Weghorst fejjel, és aztán Bellingham. Azért ne írjuk le a hollandokat még akkor sem, ha mondjuk fél perc van vissza, mert az előző világbajnokságon az argentinok ellen gyakorlatilag a semmiből jöttek vissza. Biztos sokan emlékeznek arra a meccsre, de hát itt most már tényleg a játékvezető kezében a csapatok, ez most már a 90 plusz 5. perc, Anglia következhet. És ráadásul a holland térférről végezhet el szabadrúgást az angol válogatott, a másodpercek pedig pörögnek. 2-1-es angol vezetés, egy előre vágott labda, aztán De Frey oldalra. Amikor már mindenki a hosszabbításra készült, jött és döntött Watkins. És itt a vége a meccsnek. Anglia jut a döntőbe, miután 2-1-re legyőzi Hollandiát egy nagyon emlékezetes mérkőzésen.
Ha valaki azt mondta volna az Európa-bajnokság előtt, hogy az egyik ágon Spanyolország, Franciaország, a másik ágon Hollandia, Anglia elődöntőket rendeznek, hát azt hiszem, hogy sokan nem lepődtünk volna meg ezen, és hogyha valaki azt mondja az Európa-bajnokság előtt, hogy Spanyolország, Anglia döntő lesz, hát igazából az sem keltett olyan hatalmas meglepetést. Most pedig következzen a meccsek meccse, a 2024-es Európa-bajnokság 51. utolsó mindent eldöntő találkozójának az összefoglalója, július 14-e Berlin, Európa-bajnoki döntő Spanyolország, Anglia.
Jó estét kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Jön tehát a 17. Európa-bajnokság döntője Spanyolország és Anglia között Berlinből. Még egyszer a két válogatott kezdő összeállítása. Kezdjük a spanyolokkal. A spanyolok kapujában Unai Simon, a hátvédsor Carvajal, Lenormand, Laporte, Cucurella, előttük Rodri és Fabián Ruiz. Aztán Yamal, aki 17 évesen és egy naposan játszik a kezdőcsapatban egy Európa-bajnokság döntőjében. Ezzel ő a valaha volt legfiatalabb. És ott van még Olmo, valamint Nico Williams is, elől pedig Morata. Ami pedig az angol válogatottat illeti, Pickford véd, Walker, Stones, Gay, a hátvédsor, a jobb szélről Saka, aztán Rice és Maino, a bal oldalon Shaw került be, méghozzá Trippier helyett, elől Foden, Kane és Jude Bellingham. Hatalmas a fogadkozás, hamarosan kezdődik a mérkőzés a két válogatott között, a spanyolok összeborulnak, és aztán szépen lassan mindenki elfoglalja a pozícióját a pályán. Spanyolország negyedszer lehet Európa-bajnok, és ezzel rekordot írhat, rekordot dönthet, míg az angolok először nyerhetik meg a kontinens viadalt. 4 másodperc, 3-2-1, és ebben a pillanatban elrajtol a 2024-es Európa-bajnokság döntője, tehát Spanyolország és Anglia között. Elkezdődött a mérkőzés tiszta fehér mezben, az angol válogatott piros felsőben és kék nadrágban a spanyol. Még a spanyolok megpróbálnak egy támadást vezetni, pár másodpercük van rá, Lötöszi már az óráját nézi, de hátra passzolják a spanyolok, és most dönt úgy a francia bíró, hogy lefújja az első félidőt. Spanyolország, Anglia 0-0, egy félidőnyi játék után nem lettünk okosabbak, de azért bízunk benne, hogy ennél azért eseménydúsabb lesz majd az Európa-bajnokság döntőjének második félideje. És akkor ebben a pillanatban elkezdődik a második félidő az Európa-bajnokság döntőjében. A spanyolok kezdték, és most már a spanyol hátvédek passzolgatnak. Zubimendi egyébként 25 éves játékos, és közben Unai Simon íveli előre a labdát. A Real Sociedad futballistája Zubimendi, és tényleg egy elképesztően fontos mérkőzésen, nagyon komoly feladat előtt Martin Zubimendi, aki valóban Rodrit váltotta, most nézem, ott a középpályán nincsen már Rodri, éppen Zubimendinél a labda, két angol között hozza el, és már passzolja ki oldalra, a bal oldalra egészen pontosan, laposan. Williams tette hátra, és most már ismét Zubimendinél. A jobb oldalon Carvajal hanyagul külsővel előre, Yamal pedig helyzetbe kerül, átteszi Williamshez, a zicser! És vezetnek a spanyolok! Williams a gólszerző, 1-0 a 47. percben Spanyolország javára! Micsoda akció volt! Villámgyors akció, pontos akció, góltérő akció! 1-0 spanyoloknak. Williams jókor volt jó helyen, és gólt szerzett. Nem tudta védeni Pickford egy remek spanyol támadás után, ami a jobb oldalról indult. Fabián Ruiz passzolta előre a labdát, majd Carvajal szépen külsővel Jamalhoz, és az ötös bal sarkánál feltűnt a nagy sprintet kivágó Williams, és ballal lőtt a bal alsó sarokba. Ezt nem tudta védeni Pickford, a bal lába mellett ment el a labda. Ott volt még Walker is, ő pedig nem tudott bemutatni egy sikeres blokkot. Elzúgott a kapu bal oldalába. Szélesítik az angolok a két oldalt, hiszen már megjelent a két oldalvonal mellett Shaw, illetve a másik oldalon Foden. És Foden meg is kapja a labdát. Közel a szöglet zászlóhoz, a jobb oldalihoz. Megtartotta. Saka most már. Saka középre Bellinghamhez. Bellingham három embert játszik át, és ellövi ballal. 18 méterről. De ez micsoda megmozdulás volt Jude Bellinghamtől. Ahogy lefordult ott két ember között, a harmadik mellett, meg Zubi Mendi mellett, meg előtte a labdát. Megindul Spanyolország. Három spanyol, négy angol ellen. Jó a kiugratás Oyarzabal felé. Kissé kifelé sodródik, de még tud lőni laposan. Pickford véd. És Pickford kidobja. Bellingham tovább passzolja. A jobb oldalon Saka tiszta üresen kapja a labdát. Most nyargalnak vissza a spanyol védők. Saka a 16-os jobb oldali sarkánál a bal lába felé cselez. Laposan Bellinghamhez. Bellingham lövőre. Palmer. Gól! Gól! Most jött csereként ez az ember! Hát mit tud Southgate? Ugyanazt megcsinálja, mint az elődöntőben. Egy távoli lövés a csere embertől, aki nyerő ember lehet. Palmer! A 73. percben egyenlít Anglia. Southgate, micsoda cseréje megint! És megint visszajön az angol válogatott. A jobb oldalon Saka teljesen üresen kapta a labdát. Nem nagyon figyeltek rá a spanyolok. Fellazult a védelem. Bellingham szépen készítette le. És olyan 18-20 méterről, kissé a jobb oldalról, bal lábbal, laposan, vagy egy pár centivel a talaj fölött, mondjuk inkább így, lövi ki a kapu jobb alsó sarkát. Palmer. És Unai Simon repült, vetődött, legördült, mindent csinált, de nem érte el a labdát. Az angolok pedig kitörő örömmel fogadják azt, hogy csapatuk kiegyenlített. Hadd mondjam el, hogy az angol válogatott az egyik azok közül, akik a leglassabban, hát tényleg szövögetik a támadásaikat ezen az Európa-bajnokságon. És most is erre láttam itt példát a berlini Olympia stadionban. A spanyolok ennél jóval gyorsabbak, és Olmo középre passzolja Oyarzabalhoz. Oyarzabal olyan szépen kiteszi, hogy visszakapja! És gólt szerez! És gólt szerez! A 86. percben! Ő is csereként jött! A nagy kérdés, hogy nem volt-e les? Mert ha nem les, akkor hatalmasat lép az Európa-bajnoki cím felé Spanyolország. A 87. percben remek passz volt kifelé a bal oldalra Oyarzabaltól, és jött vissza a labda, és Oyarzabal az ötösnél megérkezett, beletette a lábát, és Pickford kapujába passzolt, és ő is csereként jött, és De La Fuente is nagy edző. 2-1 Spanyolországnak. A jelzett 4 perc ebben a pillanatban lejár. Vége, vége, vége! Spanyolország az Európa bajnok. Története során negyedszer, teljesen megérdemelten.
Ez volt a 17. labdarúgó Európa-bajnokság összefoglalója 2 órából. Azt hiszem, jó volt végighallgatni így hangos könyvként a 2024. június 14-e és július 14-e közötti eseményt. De hát nincs megállás. Európa-bajnokság után már hamarosan kezdődik az olimpia, hiszen a jövő héten fellobban a láng Párizsban, és mi pedig kinyitjuk